Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat mai helyi Portré magazinunkban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, vendégem egy kedves új riporterünk, Mészáros Tímea. Köszöntelek szeretettel.
És köszöntöm a hallgatókat.
Tímeával megbeszéltük, hogy már készített jó néhány adást az önindító magazinba, de hogy nagyon sokan nem ismerik őt, pedig halasi, fiatal hölgyről van szó. Ezért mindenképpen szánunk erre időt, hogy egy kicsit betekintést nyerjenek a hallgatók az életedbe. Ugye az önindító magazin, ha még valaki nem találkozott velem, ez egy fiatalokkal készített interjúsorozat, melyben bemutat egy-egy embert és egy-egy szakmát, egy-egy egyetemet, főiskolát vagy munkát akár. De kezdjük az elején, Timi. Kiskunhalasi vagy, mesélj magadról, hol végeztél, és hol tanulsz most, és hol fogsz majd ezután, hiszen te magad is tanulsz még.
Így van, még mindig tanulok, és szeretném is folytatni. Én a Kertvárosi Általános Iskolába kezdtem, utána pedig a Bibóban folytattam, 6-osztályos gimnáziumban. A középiskola után én először jogi karra jelentkeztem nemzetközi tanulmányokra, de úgy éreztem, hogy az nem feltétlenül az én világom, és ezért is gondolom, hogy nagyon fontos és hasznos ez a magazin középiskolásoknak főként, ugyanis én is ugyanabba a hibába keveredtem, hogy igazából minden érdekelt, a természettudományoktól kezdve a humán tárgyakig, de nem tudtam eldönteni, hogy mi az, ami igazán közel áll hozzám. Tehát jogi karra jelentkeztem először, majd néprajzos lettem bölcsészkaron, és jelenleg is itt folytatom a tanulmányaimat, jövőre fogok mesterképzésen végezni, tehát most szakdolgozom már, illetve most jelentkeztem fordító-tolmács mesterszakra angol-olasz nyelvből.
Értem. Mennyi idő múlva váltottál a jogi kart, mennyi ideig tanultad?
Egy év után váltottam, megpróbáltam a kettőt párhuzamosan csinálni, két nappali képzést, de ez nagyon sok volt, és nem volt lehetőségem arra, hogy levelezőre áttegyem az egyiket, ezért döntenem kellett.
Hát akkor ez egy nagyon komoly terület, és nagy bátorság, hogy felismerted, hogy ez nem igazán a te pályád, és el tudtad dönteni. Akkor mindenképpen illik neked ez a magazin, hiszen... Éppen. Ebbe segítesz a kortársaidnak gyakorlatilag, hogy belelássanak egy-egy területbe. Mesélj arról, hogy miért éppen a néprajz.
Ez egy nagyon jó kérdés. Én is annyiszor gondolkodtam rajta, hogy találnék olyan racionális okokat, ami miatt úgy éreztem, hogy én ide szeretnék menni. Igazából már általános iskolás korom óta néptáncolok. Igazából itt ismerkedtem meg a néppi kultúrával egy kicsit közelebbről. Majd az egyetemen szintén folytattam a néptáncos pályafutásomat, és ott nagyon sok néprajzossal találkoztam, és nagyon tetszett ez a szak, nagyon tetszett, amit csinálnak, maga a légkör, az a családiasság, az oktatók segítőkészsége, az, ahogyan mentorálják ezeket a fiatalokat, és úgy gondoltam, hogy ez nekem való inkább.
Ezt abszolút értem. Csak szerintem bennem is, és nagyon sokakban az a kérdés vetődik fel, hogy mit csinál ma egy néprajzos? Ugye tudjuk, hogy mit csinál egy ügyvéd, orvos, műkörmös, de egy néprajzos mit csinál ma?
Most rádió műsor kezdett éppen, de...
Ez igaz.
A múzeumokban, közintézményeknél tudunk elhelyezkedni, ezen felül folytathatjuk tovább ugye még doktori képzésben a tanulmányainkat, és akár taníthatunk is az egyetemen. De ez a képzés egy kicsit szélesebb körű, mint pusztán néprajz, kulturális antropológiával is foglalkozunk.
Szerintem ez sem mond sokaknak sokat. Mi ez a kulturális antropológia?
Lényegében egyrészt más népek kultúráját takarja, de ugyanúgy a saját kortárs társadalmunk jelenségeit is vizsgálni tudjuk.
Ez már egy egész izgalmasan hangzik.
Abszolút.
És milyen jelenségek vannak például, amivel foglalkoztatok, ami mondjuk kor jelenség mostanában?
Nagyon érdekes kurzusaink vannak, például a zsidó kultúrától kezdve a roma reprezentáción át, különböző globalizációval foglalkozó kérdésekig.
Akkor most például a migráns kérdés is abszolút beleillik ebbe a sorba, mert hogy hallgatóink esetleg találkozhattak már Timinek a hangjával a nem régen elkészült vasútállomáson ténykedő önkéntesek között is ott van, szinte nap, mint nap. Majd erről hamarosan beszélgetni is fogunk. Ugye mondtad, hogy jelentkeztél másik képzésre is, ennek mi volt az oka, és ott mik a terveid?
Én a középiskolában kezdtem el olaszul tanulni, és akkor úgy éreztem, hogy nekem nagyon tetszik ez a nyelv, maga a kultúra, Olaszország, én oda szeretnék menni, ki is próbáltam, elmentem nyaralni egy hétre, teljesen pozitív élményekkel
szerelem
tértem
meglett.
Vissza. Így van. És később, hát úgy tűnik, hogy megmaradt ez a nyelv iránti szeretet, ugyanúgy tanultam mellette az angolt is, és Szívesen tanultam volna valamit, ami kötődik Olaszországhoz, az olasz nyelvhez, és úgy gondoltam, hogy talán a fordító tolmács szak az, ami szerintem manapság a leginkább hasznosítható.
És akkor olasz nyelvre vonatkozik ez a fordító tolmács választásod, vagy az angolra?
Olasz, angol és magyar, tehát így három nyelvű.
Hú, ez nagyon jól hangzik. Azt is elárulom a hallgatóknak, kicsit véletlenül tudtam meg, hogy Timi Szegeden tanul, és az ötvös kollégiumban lakik.
Így van.
Azt, ha esetleg valaki nem tudja, bizonyára azért sokan nem tudják, tehát Szegeden az ötvös kollégium a leglegege kollégiuma, tehát nem lehet csak úgy bejelentkezni, hogy akkor szeretnék kollégiumban lakni, hanem ez egyfajta szellemi lépcsőt is igényel, tehát oda felvételi van, nagyon komoly tanulmányi eredmények alapján kerülnek be. Hogy jutottál a felhőbe?
Így van, valóban egy felvételi rendszeren keresztül válogatják a diákokat. Igazából van egy szakmai része és egy kötetlen beszélgetés része a felvételinek. Figyelembe veszik a tanulmányi átlagot, ezen felül különböző tudományos tevékenységeket, kulturális sporttevékenységeket, bármilyen diákkörben folytatott tevékenységet. A szakmai beszélgetésen a kutatási témáról, illetve a szakdolgozatról is be kell számolni. Majd egy kötetlen beszélgetésen ott a leendő kollégista társainkkal beszélgetünk egy kicsit, nekünk mutatkozunk be, és próbáljuk megnyerni a szimpátiájukat.
Hát szerintem a kötetlen beszélgetésen biztos, hogy megnyerted a szimpátiát, mert gyönyörűen kommunikálsz. Ezért is lett többek között biztos riporter, hogy azért vonz ez a terület, tehát a szimpátiát biztos megnyerted. Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Egy kicsit az érdekel engem, hogy milyen gyakorlatokat szerzett már Timi eddigi élete során, tanulmányai során, mert ugye ez egy fontos kérdés, hogy a tanulás mellett esetleg belelát-e az ember abba a területbe, amit tanul, illetve miért jelentkezett riporternek. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat itt a Halas Rádióban, folytatjuk helyi portré magazinunkat Mészáros Timivel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Az érdekel engem, ahol abba hagytuk Timivel a beszélgetést, hiszen az önindító magazinunknak friss riporteréről van szó, akit egy kicsit bemutatok a hallgatóknak, hogy Tim ugye néprajz szakra jelentkezett, hamarosan elkészül a mesterszakával, és most angol-magyar-olasz fordító tolmácsnak is jelentkezett. Egy kicsit mesélt arról, hogy miért lett néprajzos, sőt arról is, hogy mivel foglalkoznak a néprajzosok. Milyen gyakorlatot szereztél? Ez engem nagyon érdekel, hogy mennyire folyik bele az oktatásba ma. Jó lenne, ha belefolyna az, hogy gyakorlatot is szereznek a diákok.
Alapvetően egy bölcsészakról van szó, de nem elhanyagolható a gyakorlat, ugyanis kötelező múzeumi vagy levéltári, illetve közgyűjteményi gyakorlatot teljesítenünk. Ez nálam 2 hetet jelentett a Szentendrén a Skanzenben, illetve tereptapasztalatot is kell gyűjtenünk, ahol interjúkat kell készítenünk, fotókat, tehát egy aktuális témában terep lehet akár a saját otthonunk, vagy utazhatunk is olyan vidékekre, ami érdekel bennünket, de ebből is kötelező teljesíteni X időtartamot. Ezen felül most a mesterképzés alatt szintén kell gyakorlatot teljesítenünk. A Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft.-nél teljesítem a gyakorlatomat, a tájháznál. Épp a tárgyakat leltároztam, mielőtt idejöttem.
És említetted, hogy Olaszországban is tanítottál?
Igen, Olaszországban angol tanítottam, ez nem kötődik a néprajzhoz.
Ez nem annak volt a gyakorlata? Hogy
így
kerültél
van.
Oda?
Úgy éreztem, hogy szeretnék egy kicsit utazni, kicsit ki kell mozdulnom, és jött egy ilyen lehetőség egy diákszervezetnél. Kaptam ezt a lehetőséget, hogy önkéntesként taníthatnék Olaszországban, és kapva kaptam az alkalmon, hogy másfél hónapot ott tölthessek. Hát nagyon nagy élmény volt, családoknál laktam, összesen 2 családnál 3-3 hetet, tehát szuper volt. Tényleg beleláttam abba, hogy milyen egy igazi olasz család élete.
És milyen?
Zűrös, pörgős.
Komolyan? Amit a filmekben? Így képzeljük valóban? Nem, ezek nem sztereotípiák?
De valamilyen szinten sztereotípiák, tény. Mondjuk én Észak-Olaszországban voltam, ahol nekem nagyon tetszik a mentalitás. Tehát bennük van az az olaszos lazaság, de egyben valahogy ott az osztrák határhoz közel ugyanez a kicsit német munkamorának becézett munkatempó és precizitás, így van, és ez a kettőnek az ötvözete szerintem nagyon jó.
Ugye említetted, hogy a néprajz tanulmányait során kellett ugye riportokat is készíteni, illetve utazni. Tehát tulajdonképpen az, hogy te jelentkeztél nálunk, hogy szívesen csinálnál valami ilyesmit, mi pedig tárgyakarokkal fogadtuk Timit, mert riportet folyamatosan keresünk, főleg ilyen ügyeseket. Tehát akkor van már tapasztalatod riportkészítésben, miket csináltál eddig? Milyen tapasztalataid vannak ezen a téren konkrétan?
Még az alapképzés során készítettem több interjút. Én elsősorban viseletekkel és testhasználattal foglalkoztam. Főként idősebbekkel készítettem interjúkat, tehát inkább ilyen nagyon kötetlen beszélgetéseket, igen, néhány kérdéssel próbáltam irányítani őket, de inkább meséltek.
Igen, idősebbeket nehezebb már irányítani beszélgetésben.
Szeretnek elkalandozni.
Mit jelent az, hogy testhasználat? Megakadtam.
A testhasználatot, hát ha a viselettel kötjük össze, ez tulajdonképpen azt jelenteni, hogy miként viselkedünk egy népviseletben, vagy éppen egy laza városi ruhában. Felelhetők-e közte különbségek?
Gondolom, igen.
Nyilvánvalóan igen, csak nagyon nehéz volt erre rávilágítani, tehát megpróbáltam korcsoportokra bontani, olyan idősekkel beszélgetni, akik még használják a viseletet, olyanokkal, akik már nem igazán, de még a szüleiken látták, illetve abszolút fiatalokkal, akik hagyományőrzők és csak alkalmanként veszik fel. És nagyon érdekes, hogy főleg az idősebb korosztálynál figyelhető meg az, hogy egyáltalán nincsenek tudatában annak, hogy valamiféle viselkedési normát megkíván-e a viselet. Jó, természetesen az ünnepi viselethez kötnek különböző viselkedési normákat, de inkább az alkalomhoz köthető. Míg a fiataloknál inkább ezek a fajta normák az identitáshoz köthetők. Tehát kialakult náluk egy ilyenfajta lokális identitás, amit a viselethez kötnek, és így különböző...
Fordítsuk le a hallgatóknak, mit jelent ez konkrétan, hogy lokális identitás?
Elárulom, én Kapuváron folytattam a gyűjtésemet Rába közben, és egyfajta kapuvárias identitás alakult ki, és ehhez társítottak egyfajta ilyen csípőretett kezű pozíciót, amire azt mondták, hogy ez igen, ez igazán kapuvárias.
És ez összefüggött avval, hogy felhúzták a népviseletet, hogy akkor jellegzetesebben működtek ezek a testtartások?
Így van.
Értem, tehát akkor ezt kutattad, hogy ha valaki viseli a népviseletet, akkor másként viselkedik.
Igen.
És ez jellemző volt a fiatalokra.
Így van.
Ugye mondtad, hogy te is néptáncoltál, ezt érezted te is? Egyébként ez azért kérdezek rá, mert ez egy érdekes dolog, hogy ha szépen felöltözünk, akkor általában normálisabban viselkedünk. Hogy ez így van?
Igen, de ez általában az alkalomhoz köthető.
Értem.
Főleg színpadi táncok esetén, tehát ott már eleve a színpad megkíván egyfajta viselkedéskultúrát. Igen, de eleve ezeknek a ruháknak a súlya, a viselete teljesen más. Például, ahol én gyűjtöttem, ott én is felpróbáltam ezeket a viseleteket, és tényleg, tehát elképzelhetetlen, hogy ne járjon benne az ember egyenes háttal.
Az biztos, tartásjavító.
Igen.
Köszönöm. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, jöjjön egy kis zene.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk helyi portré magazinunkat Mészáros Tímával, aki Kiskun Halasi egyetemista lány, és nem régen kezdett nálunk dolgozni a fiataloknak szóló önindító magazinunk vezetője, műsor szerkesztője. Egy kicsit bemutatjuk most Tímit, ugye beszélgettünk arról, hogy mi mindent tanult, mi mindent csinált, milyen különleges dolgokat kutatott, de még őt magát nem is igazán mutattuk be. Azon kívül, hogy bűbájos, és nagyon szép a hangja, de van-e testvéred, mindig is Halason éltetek-e? Mesélj magadról.
Én már Halason születtem, és azóta is Halason élünk. Két nővérem van, édesapám Ágán, ők a testvéreim. Jóval idősebbek már nálam, egyikük 10, másikuk 8 évvel. A sajátos legkisebb pozíciónak megvoltak az előnyei és a hátrányai is. Nyilván a legkisebb az, akit azt szokták mondani, hogy legjobban elkényeztetik, de a legtöbb figyelmet is ráfordítják, és ez nem minden esetben jó.
Mindenki őt neveli.
Így van.
Pláne két nővérrel.
Igen.
Mik az erősségeid, mik a gyengeségeid? Milyennek tartod magad?
Nagyon szeretek tanulni, csak néha úgy érzem, hogy túl elméleti vagyok, ezért próbálom, azon arra törekszem, hogy kipróbáljam magam minél gyakorlatiasabb területeken is. Itt is gyűjtsek még egy kis tapasztalatot, mert úgy gondolom, hogy az elmélet magában a gyakorlat nélkül
mit sem ér.
Még kevés, így van. Erősségeim közt most illene azt mondanom, hogy jó kommunikációs készség.
Ez szerintem megvan, ezt elhiszi mindenki.
Ezen felül...
Abból, amit elmeséltél, én azt látom, hogy nagyon sok mindent szeretsz utazni, új dolgokba beletekinteni. Mennyire vezet az érdeklődésed? Valami elkezd érdekelni, akkor abba az irányba indulsz?
Így van, de nem is tudom, hogy ez feltétlen az erősségek közé közé sorolható-e.
Én azt gondolom, igen.
Igen, de néha úgy érzem, hogy hirtelen annyi minden érdekel, hogy egyszerűen nem tudok prioritást találni, hogy melyik a fontosabb, melyik a kevésbé fontos. Még nem nőttem ki, de azért próbálkozom mindig egyfajta hát, hierarchiát felállítani.
Igen, az fontos, mert a bokrot is azért nyesik, tehát a száz felé ágazik, hogy abba az irányba, amerre terelni szeretnéd, abba erősebbek legyenek a képességeid. Ugye jelentkeztél a rádióba is többek között. Mesélj, mi volt a motivációja.
Így van, ahogy korábban már említettem, szerettem volna kipróbálni magam valami gyakorlatiasabb területen, és úgy gondoltam, hogy ez ideális abból fakadóan, hogy korábban is készítettem már interjúkat néprajzosként, bíztam benne, hogy tudok emberekkel beszélgetni, és mindenképp érdekesnek találom azt, hogy tehát egy beszélgetés során egy témát, egy embert be tudunk mutatni. Ugye néprajzosként ott sok anyagot gyűjtünk, de abból készül egy tanulmány, egy összefoglaló, ami kevésbé koncentrál magára az egyénre, de itt a rádióban lehetőség van arra, hogy kifejezetten csak egy valakire koncentráljunk.
Szeretsz beszélgetni emberekkel? Megismerni egy új embert?
Igen, nagyon szeretek beszélgetni, és úgy gondolom, hogy az emberek is szeretnek beszélgetni és megnyílni. Néha lehet, hogy nem így gondolják, de nagyon értékelik azt, a kíváncsiak rájuk.
Ebben nagyon tudok azonosulni, nekem ez a szenvedélyem, hogy így mondjam. Ha igazából ráfigyel valaki valakire, az csodát tud művelni. Ahogy mondtad, tehát megnyílnak, még maguk sem gondolják mennyire, hogyha tényleg azt érzik az emberek, hogy úgy figyelnek rájuk. Milyen tapasztalataid vannak, hiszen már két riporton túl vagy?
Igen, eddigi tapasztalataim alapján nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert mind a két riportalanyom nagyon ügyes volt, nagyon kommunikatív, és nagyon szívesen vállalta is a riportokat. Igazából előre megbeszéltük, hogy mi fog történni, tehát próbáltam őket egy kicsit lelazítani, hogy ne aggódjonak.
Igen, az fontos.
Így van, tehát mindig megtárgyaltuk, hogy mik lesznek, milyen kérdéskörökre számíthatnak. Volt olyan riportalanyom például, aki kért, hogy egy kicsit legyen irányító a beszélgetés, konkrétabb kérdéseket tegyek fel. Természetesen én ezt tiszteletbe tartottam, igyekeztem úgy feltenni a kérdéseket, hogy számára az egyértelmű legyen.
Mi volt a nehézség, amivel eddig találkoztál? Nyilván azért hosszú folyamat lesz, mire minden nehézséget már rutinszerűen meg fogsz oldani. Mi volt, amire nem számítottál? Nem úgy működött, ahogy eltervezted.
Számomra a legnehezebb dolog az, hogy ugye körülbelül 25 percen keresztül beszélgetünk, és folyamatosan figyelnem kell a partneremre, de ez nem elég, ugyanúgy figyelnem kell magamra is, hogy követni tudjam a gondolatokat. Menetet, tehát mégsem annyira kötetten ez a beszélgetés. Tehát nekem való egy irányító szerepét kell betöltenem, és szerintem ez a legnehezebb.
Teljesen így van, ezt igazolni tudom. Tehát az ember két vagy három szálat futtat ilyenkor a fejében, mert ugye figyel, mert ha nem figyel igazán, akkor ugye nem sikerül a riport jól, de közben fejbe, hogy mit fogok tovább kérdezni, vagy merre akarom vezetni.
Igen, és ez néha egy kicsit fárasztó is már a végén.
Timit esetleg sokak láthatták már a kiskunhalasi vasútállomáson, az önkéntes csoport egyik oszlopos tagja, úgyhogy egy kicsit arról fogom kérdezni. Bizonyára bele is vág a témába, hiszen néprajzosként azért ez nem áll nagyon messze tőled. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a beszélgetést helyi portré magazinunkban Mészáros Timivel, aki önindító magazinunk friss riportere. Ugye beszélgettünk már arról, hogy néprajzos vagy, angol-magyarul azt tolmács szakon fogod folytatni, gyakorlatilag már mesterszakon vagy mind a két helyen, és hogy jól tudsz kommunikálni, készítettél is riportokat, és ez egy fontos terület, ami lelkesít. Kicsit térjünk arra ki, hogy a közel két hónapja működő kiskunhalasi Mixol önkéntes csoport lelkes tagja vagy, hogy kerültél oda, mesélj.
Néhány hete kerültem a csoporthoz, és igazából ezt is a rádiónak köszönhetem. Rádió által láttam meghirdetve ezt a csoportot, és úgy vettem fel a kapcsolatot a vezetőivel.
Ugye néprajzosként foglalkoztok kulturális antropológiával, ami most már tudom, hogy azt jelenti, hogy a népek hogyan élnek, hogyan zajlanak a folyamataik. Hát most ez akkor nagyon az, látod. Mesélj erről.
Igen, ez most abszolút aktuális. Egyébként kulturális antropológusok szoktak dolgozni a hadseregnek is, például ha olyan helyre küldenek bevetésre katonákat, ahova előzetes felkészülést igényel az, hogy egy új kultúrával, egy más vallással, más társadalmi rendszerrel találkoznak. Természetes, hogy szükséges a felkészülés. Én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban kiemelkedő fontosságú ez a szak, ez a szakma, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítséget tudnának nyújtani az antropológusok mind katonák számára, mind pedig a migránsok számára, ha esetleg bármiféle kulturális különbségek állnának fent. Mindemellett úgy gondolom, hogy a tolmácsok is nagyon fontos szerepet töltenek be most ebben a szituációban, illetve rengeteg bölcsész szak van, akik kifejezetten ezekkel a kultúrákkal, nyelvekkel foglalkoznak. Most nagy hasznukat vennék.
És használják őket?
Tolmács tanácsokat biztosan használnak, arról nem tudok, hogy lenne előzetes felkészítés bárki számára, hogy mivel találkozik, mivel találkozhat. Például gondoljunk arra, hogy ha mi önkéntesek kimegyünk a vasútállomásra, és találkozunk, tegyük fel ezekkel a nőkkel, már eleve látjuk, hogy teljesen más az öltözködés kultúránk, mi hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Természetesen megosztanak a vélemények afelől, hogy ők jönnek ide ebbe a kultúrába, nekik kell alkalmazkodniuk, de ha mi nekünk nincsenek erről előzetes ismereteink, én úgy gondolom, hogy nem vagyunk annyira elfogadóak, mint hogyha már felkészültünk volna.
Mert teljesen egyetértek. Egyébként ezt igazából fel sem mérjük, hogy mennyire fontos mindez, amiről beszélsz, tehát, hogy az, hogy hogyan viselkedik valaki, annak a megítélése az mindig abból a szemszögből történik, ahogyan mi viselkedünk. És hogy nagyon sokszor megítélünk másokat, ez nem csak ebben a szituációban igaz, úgy gondolom, csak azért, mert nem tudjuk, hogy ott mik a szokások. Lehet, hogy ott böffentés araboknál, evés után csodás szokás, közli, hogy jó volt az ebéd, nálunk életlenség. Milyen dolgokat tudnál javasolni? Ugye most nagyon sokan találkoznak, akár szírekkel, akár afgánokkal. Milyen viselkedési szabályaik vannak, amik nekünk esetleg furcsák, nekik pedig természetesek?
Például ők ilyen erősen ragaszkodnak egyfajta tisztaság kultuszhoz, tehát nem szemetelnek, akkor az öltözködés kultúrájuk is más, főként a nőknél figyelhetjük meg, ugye jóval zártabb az öltözködésük, ezen felül természetesen más vallást is gyakorolnak. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a megismerése nagyon fontos lenne. Nem azt mondom, hogy feltétlen el kell ezt fogadni, ezzel egyet kell érteni, vagy éppen azonosulni vele, csak egyszerűen tiszteletben kell tartani és ismerni a másik kultúráját, szokásait, hogy így az esetleges surlódások is kikerülhetők lennének.
Igen, érdekes, amit mondasz, mert nagyon sokan pont azt vették a szemükre a migránsoknak, hogy nagyon nagy a szemét, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az is oka lehet, hogy nincs hova, tehát hogy nincsenek meg a megfelelő szemetes zsákok, stb. Tehát ez meglepő, hogy éppen mondod, hogy a tisztasági kultúra nagyon erős vonásuk. Mit nem esznek, mit esznek? Erről is nagy viták voltak a Facebookon, hogy nem fogadták el, elfogadták. Mit lehet erről tudni?
Például disznóhússal ne próbálkozzunk. Ezen felül azért ez egyénekre lebontva is nagyon fontos, például ha valaki érzékeny valamilyen élelmiszerre, akkor azt is figyelembe kell venni. De lényegében a legtisztább az, hogyha közöljük, hogy amit adunk nekik, az mit tartalmaz, és ők el tudják dönteni, hogy ezt megehetik, vagy nem ehetik, akár érzékenység, akár táplálkozási szokás szerint.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a tanácsokat, hogy az elfogadásban ez nagyon sokat segíthet, nem csak ebben a szituációban, hanem egy másik embert mindig ismerjünk meg, hogy mik a szokásai, és csak utána, és lehetőleg akkor se alkossunk elítélő véleményt, hanem a tisztelet, amit említettél. Milyen terveid vannak az Önindító magazinban?
Igazából próbálom toborozni a riportalanyaimat, és nagyon örülök neki, hogy rengeteg érdeklődő van. Nem is gondoltam, hogy a fiatalok között ennyien szeretnék megmutatni magukat, vagy éppen bemutatni a szakjukat, de egyelőre ennél többet nem szeretnék elárulni. Nagyon sok érdekes emberrel fogok majd riportokat készíteni, olyanokkal, akik nagyon szeretnek utazni, nagyon nyitottak, rengeteg hobbijuk van, tehát abszolút lelkesek.
Nagyon szépen köszönjük, várjuk ezeket a riportokat nagyon kíváncsian, és sok sikert kívánunk neked.
Köszönöm szépen.
Hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, javaslom, hallgassák meg. Hangalbumban ezek hamarosan visszahallgathatók lesznek. Jövő héten új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.